72. Márk Antónió Micsiel, a velencei követ, felemelte távcsövét, úgy nézte a még távoli hajtást. Louis de Haro ült mellette a vadászszéken. A szél feléjük hozta az erdőzaját, nem kellett félniük attól, hogy valamelyik vadásztárs meghallja a bizalmas párbeszédet. A spanyol miniszter irigykedve nézte a finom velencei műszert. Személyhez illesztette, csavargatta, visszadta követnek. Nem illett dicsérni, mert arra csak az lehetett volna válasz. Kérem az öné. Ha megengedi kegyelmességed, legközebb hozatok távcsövet hazudról. Illő, hogy az a város, melyben Galilei jóvoltából elsőnek pillanthatták meg az atyák a távoli horozontot, kedveskedjék annak, aki Hispánia birodalmának sorsát viszi. Ha Haro tudni akarta, mi történik a világban, elhívta velenceit. Ilyenkor nem kötötte őket a szertartásrend. Don Luis ma inkább kérdezett, mint beszélt. Galilei ki akarta forgatni a földet a sarkaiból. Ha igaz lett volna, amit írt, fejjel lefelé járnánk az antipódusokon. Ha Velencén múlik, talán még ma is él. Életfogytiglani professzor is tallomot kapott tőlünk, amikor feltalálta messzelátot, hogy nézte a csillagokat is, nem csak a sorhajókat. Higgy el, Don Luis Galilei esetében alaposan mellé fogott a Szent Hivatal. Úgy megrettentették, hogy többé nem talált fel semmit, ami az emberiségnek javára szolgált volna. Ha ott hagyják Szent Márk köztársaságában, ki tudja, mi minden fűződhetett volna még a nevéhez. Ő nem kedveli az inkvizíciót. Mi meg vagyunk elégedve a mi laikus inkvizíciónkkal. Önök feleslegesen tenyésztik a rettegés gombáit. Mindenki keresi háza falán a fenyegető bibliai betűt. Nálunk a Szerisszima csendes lépti famulusai csak valódi bűnöse csapnak le. Velencében a kisember nyugtalan álmok nélkül élheti le hosszú zavartalan életét. Márk Antónió, ön szerint hol van nálunk a baj? A spanyolok még önmagukat is gyűlölik. Az egész világ tele van azzal, hogy önök milyen kegyetlenek a távoli Indiákon. Bányákba hurcolják, pusztítják Új-Hispánia népeit, az igaz hit szégyenére. Arról ritkán beszélnek távoli országokban, hogy a spanyolok elsősorban egymást pusztítják, és mekkora élvezette, lám, amikor a nagyszerű Don Juan bevonult Barcelonába, bő patakokban folyt a katalán vér. Mi lenne, amíg Portugáliát is sikerülne visszafoglalniuk? Nápolyban Medina herceg a templomból ének idején raboltatta el a legszebb Rafael képeket. Ezek után azt várják, hogy jobban szeressék a spanyolokat Nápolyban, mint Mazanielő előtt? Velencétől egyre kevesebben félnek. A Szerisszima történelme akkor kezdődött, amikor Rialto körül, vagy 1000 éve, saját maguk verték le az első cövekeket az atyák. Önöknek Kolumbusz ingyen hozta az Indiákat, pedig nem is volt spanyol. Ha elmarad az ezüstflotta egy évben, miből fizetik az adósságokat? Pedig úgy hallom, ő felsége 1 millió dukátot ígért segítségül a pártütő Kondé hercegnek, ha elfoglalja Párizst, és visszaküld a Vatikánba bíborosnak Mazzarinit. Merő feltevések. Scripta manent. Ő felsége a Kondé írásában is kötöttek szerződést. Ő felsége támogatja francia hercege király ellenes felkelését. Kondé és Cromwell. Két jelentős figura a spanyol saktáblán. Don Luis, ön azt hiszi, győzedelmeskedhetik a katolikus király egyszerre Anglia és Franciaország felett? Angliával békében vagyunk. Nem mintha szeretnénk az ottani Respublikát, de míg egymást írtják, békében vagyunk. Mégis új híreim vannak, hogy az angolok minden belső bajuk ellenére elvették önöktől Jamaikát. Sajnos nekünk Krétáért kell harcolnunk a törökökkel, s látja? Nem merünk spanyol segítséget kérni. Mindenki félne Velencében attól, mit kérnek a barátságért a madridiak. Ön azt hiszi, telhetetlenek vagyunk? Amikor boldogult atyám megszerezte Giorgio Nevásznát, a nagyszerű tájképet Szent Györgyel, Szent Antallal, megírt a testamentumában. Szaporítsátok, gyarapítsátok a család kincseit. Azóta itt-ott szereztünk valamit. Nekem is sikerült egy törpe képmását megvásárolnom, amelyet az önök Diego-ja vetett vászonra. Remek kép. Mi ez ahhoz képest, ahogy kegyelmességtek Madridba szeretnék csalogatni a világ minden képét, és behordan az Alcázarba. Mint ha egyszerre vándorútra kelne minden Tizian, Raffaello, Paolo, Correggio, Caravaggio, hogy ne is beszéljek a német alföldiekről. Minden spanyol ágensek szaglásznak, nevezetes vásznak után. Senkit nem tudnak kifizetni. hónapszámra nem kapják meg jussukat az udvari szállítók. De a valódi vagy esetleg hamis tintorettó bukkan fel Itáliában, előkerülnek az aranyak. Miért kell Madridnak annyi vászon? Hogyan lehet, hogy a legnagyobb irodalom képekben gondolkozzék, bocsásson meg, ha majdnem tiszteletlen leszek, hogyan lehetséges, hogy ő felségét semmi más ne érdekelje, csak a kép? Még a Kondéval folytatott beszélgetés során is szélzás történt arra, milyen műkincseket küldenek majd Madridba, a francia hercegek beveszik Párizst, és elkergetik Mazarint, az ifjú királyt. Ha önnel vadászom, nincs sok időm törődne vadkannal, de nem gondolja, hogy az önök bölcsességek is olyan, mint a messzelátó? Megfigyel mindent, ami egy távoli ponton történik, de nem vesz észre, ami közvetlen közelben van? Velence atyái sok messzelátot használnak, és amelyet nem csak egyetlen vasat tartanak a tűzben. Ön szerint mi Velence titka? Minden hónapban mindenki megkapja fizetését, néha többet is, mint amennyi jár. Ezért a pénzért és a várható jutalomért hűségesek, fülesek, jókedvek. Velencében valaki maszkot hord egyforma többivel. Az állarc elfedi a születés, a rang különbségeit, Hispánia. Grandok és törpék birodalma. Madridban megtiltotta az inkvizíció az állarcot. Távoli puskalövések, Don Luis felemeli fegyverét. Michel csavar egyet a messzeláton. A vihar jobban űzi a vadat, mint a hajtó. Egy negyed óráig még nyugodtan beszélgethetünk. Ő felsége példás életet él. Órákig nem hagyja el a kancelláriát. Elolvassa jelentéseket, fogadja követeket. Örül, a családi körben megpihenhet. Nincs szeszélye, jó szívű. Ilyen udvarias királya még nem volt Hispániának. Mindig mindent megköszön. Velencében ilyenek a prokurátorok. Vigyáznak arra, hogy a San Marcóban rend legyen, soha ne apadjon az ősi kórus, olyanok legyenek a misék, mint amikor még Monteverdi mester ült az egyik orgona mellett, de királynak. Allegória az, hogy ő messze látott forgat kezében, ha Hispániáról, Zsón Felipéről beszél, mintha ezzel azt sejtetné, hogy mi nem látunk tovább az orrunknál. Stockholmból híreim vannak. A svéd királynő hajlik arra, hogy visszatérjen a római hitre. Ebből a szándékában nem egészen idegen a spanyol követ. Krisztina a királynő szeszélyes, úgy mondta nemrég, mióta meghalt Stockholmban Descartes, nem érdemes ebben az országban maradni. Nem sok idő telik bele, azt hiszem, és egy nevezetes látogatója akad újból a Serenissimának. Ön mindent tud? Nagyon keveset, legkevesebb Spanyolországról. Miért? Pax Hispanica, mondják önök. Ha meggyúl az infáns nő inge, mint tegnap történt, megbüntették a dajkát, mert letépte róla az égő köntöst. Erre nem lett volna joga. Ez csak az udvarhölgy teheti. Csebben a tenger. Nálunk is ezer éves az állam szertartás rendje, de csak akkor használjuk, ha mindenki díszbe öltözik napközben. Don Luis, mindenki, nagyurak, szenátorok, az archipelágos hercegei gyömbérre, sejmekkel kereskednek. Este táncolunk, színháza megyünk, vagy tanácskozunk. Mindhárom színjáték, de tudjuk, hogy az. Várjon. Emelje fel a fegyvert, most. Egy perc a terítéken a disznó. Átengedem önnek. Én itt sem szeretem a vérontást. Mit örökölt anyjától Mária Tereza? Hogy rásik a teljes fény, a mélységekből lassan felmerül Isabel. Nem volt sokkal idősebb a királyné, amikor először látta, mint ma a kis infáns nő, aki itt ül előtte, hogy apja kívánságára elkészítse arcképét. Egyetlen lány, aki Isabel után maradt. Csecsemők, serdülő lányok, Baltazar Carlos a legszebb infáns, mindenki halott. Csak Mária Teréza maradt meg árvaságában, alig idősebb mostohanyja mellett. Ám úgy nőtt fel, mint jövendő spanyol király. Az ősi törvény Hispániában nem tiltja el a leányt a tróntól. Kasztíliai Isabella és őrült Johanna kijelölték Mária Teréza előtt az utat. Baltazar Carlos halála után a kislány lépett elő a trón öröklés rendjében. Strónörökös maradt akkor is, amikor megszületett Mariana méhéből Margarita a féltestvér. Mindaddig, míg fiút nem fogan az osztrák asszony, Mária Teréza Spanyolország hercegnője. Ma töltötte be 13. évét, s dáma méltóságával ül Diego Velázquez előtt. Ugyanaz a hajépítmény, merevség, mint ami Mariannát jellegzetesé teszi. Fáraó lánya, csak beszédében spanyol, hogy meglevegyenek kisi vonásai, Velázquez mesél Itáliáról, melynek varázsát halva elkalandozik a kislány tekintete, mosolyogni kezd, a vöröses csillanású hajón végigfut a napsugár, felszítja a szem tüzét, a tekintet mély lesz tőle. A modinai követ megmutat a Don Luisnak, mit írt haza az infánsnőről. Nem hiszem, hogy a keresztény világban lenne még egy ilyen szép, bájos hercegnő. Mária Teresa most valóban bájos. Nem kellenek szépítő tónusok. Kontrasztnak jó a haj, a kislányos nyak simasága, mely feloldja a köntös formátlanságát. A ruhát nem a festő választja. Hosszan megvitatják az asszony szárnyon. Mire a festő állványára kerül a modell, mesterséges báb, felcicomázott infánsnő, akinek képe majd szaporítja a hercegnő galériáját. És mégis, Mária Teresa más, mint a többi, festő szemével, mert valahonnan talán a mosoly partjairól felmerül a francia örökség. Alig vastagabb alsóajka, mely Margaritánál már jóval erősebben látszik, neki apja és anyja is Habsburg. Mária Teresa rút, de daliás francia nagyapja keskeny ajakkal csókolt méghozzá jó sokat. Don Diego, ugye megvan a szolgálatom akkor is, ha elakad a szó, szabad ilyet mondania, de hiszen Velázquez születése óta ismeri. Az úr rendelése szerint alig ha fenség. 6 évvel idősebb vagyok ő felségénél. Esedezem a mindenhatóhoz, hogy amíg élek, ő felségét szolgálhassam utolsó napig. Ki volt a legöregebb festő? Tudja, Don Diego? Úgy hiszem, Tizián. Ő maga írta, hogy közeledik a 100-hoz. Talán ma is élne még, ha a Pest is el nem viszi. De öreg volt Michelangelo is. Szép kort ért Tintoretto. Don Diego, ugye nem akar meghalni? Még szeretnék sok szép képet öntől. Ön hány éves? 52 múltan fenség. Különös kegyelme az úrnak, hogy ebben a magas korban megtartott egészségben. Sokat dolgozik Velázquez, s keveset fest. Ahová megyek, mindenütt nevét hallom. Mindenki azt mondja, a palottában, istálokban, konyhákban, őrtálok közt, ezt ezért, vagy azért nem lehet, mindig Don Diego-ra hivatkoznak. Ilyen nagy úr lehet az udvarnál egy festő. Fenség. A szolgálat mindnyájunk feladata. Mindenkinek dolgoznia kell a maga módja szerint. A művészet különös ajándék. Nem szabad kevének lennünk, ha megkaptuk. Éppen olyan, mint fenségednek a szépsége. Szép vagyok? Ezt senki sem mondja nekem. Ugye nem is mondhatja, Don Diego? Vagy csak az ön szemében vagyok szép? Ha kulcssal övemben találkozom fenségeddel, én sem mondhatom, de most festő vagyok, és a felség akaratából ül előttem, hogy megörökítsem. Boldogult jó királynénk tekintetét örökölte. Az ő arca merül fel, ha mosolyog. Ha az úr úgy akarja, hogy fenséged legyen egyszer király Hispániában, Mária Teresa lesz a föld legszebb királya. Nem, Krisztin, Svédországban? Igaz, hogy a svéd felség rettentesen csúnya? Fenség, egy miniatúrát tartottam kezemben. A festők hízelegni szoktak. Don Diego, ön is? A valóság, fenség, minden képzeltnél szebb. Miért fessek más szemet, más hajszint, más fejformát fenségednek, amikor az, ahogy látom, teljes fényben ragyogva, kontrasztokkal, az én szememben gyönyörű, s ha a festő szépnek találja, olyannak látja majd a nagyvilág is. Ha öcsém születik, mi lesz velem, Don Diego? Akkor felséged elkerül Hispániából. Egy hatalmas királynak, talán a császárnak lesz a hitvese. Nem szeretnék idegenbe venni. Itt jobb, mindenkit ismerek. Itt nem kell félni, hogy a spanyolok levágják a fejemet. Ismerte Károlyt? Amikor itt járt, akkor kerültem az udvarhoz. Borzaszt felgondolni, egy királynak levágták a fejét. Fenség, arra kell gondolnia, hogy mindnyáján egyformán halandók vagyunk. Az apám nem szereti a kivégzéseket. Soha nem megy el az autodafére. Ön is hibáztatja ezért? Fenség, Leonardo da Vinci gyakran nézte végig a kivégzéseket, de nem azért, hogy gyönyörködjék bennük, hanem hogy megörökítse az utolsó mozdulatokat vázlatkönyvében. Ez más. Ön sem szeret elmenni? A festő elsősorban az életet szereti. Mi piktorok, natura morta alatt csendéletet, virágokat, halakat, gyümölcsöket értünk. Nem akasztott embereket. Don Diego, különös ember. Sokszor azt hiszem, ön az egyetlen, aki dolgozik. Slám, nincs is lovakkereszt a mellén. Nincs grófi címe. A kulcs, amelyet övében hord, ezüstből van, s nem aranybos. Mégis minden hatalom a kezében. Úgy mondják, Don Diego nem ad fogatot. A felség mondta, megkértem Velázquezt, fesse önt le Mária Teréza. A felség nem kér senkit semmire, csak önt. Néha azt hiszem, hogy varázsló lehet, de varázsok, mint hatalmasak, és nincs ilyen jó, kedves tekintetük. Mennyi idős az unokája, a legidősebb? Inez a neve. Másfél esztendővel idősebb fenségednél. Elhozza hozzám. Fenség, az apja Juan de Mazo. Nem nemes úr. Ő felségének külön engedélyére lenne szükség, hogy... Ó, értem. Hát ezt sem lehet. Az apja, nagyapja festhet engem. De én ezt nem ismerhetem meg. Fenség, ha egykor Spanyolország királya lesz, megszabhatja törvényt. Ma ő felsége az, aki mindnyájunk fölött rendelkezik. Gróffá tenném. Aki ilyen szép képeket fest, megérdemli. Don Diego Velázquez. Conda de... Mondja, volt már gróf a festők között? Tizián. Mindig őt emlegetik. Sokáig szoktam nézni képeit. De én jobban szerettem, amit ön Don Diego fest. Tizián mindig férfit ábrázolt, régi ruhákban, csupa páncél, mint Carlos. Ő milyen rokonom volt? Ükapa, fenség. Ilyen messze nem is lehet gondolni. Már akkor is élt Tizián? Sokáig élt. A művészete most sem halott. Most pedig köszönöm, fenség. Mára végeztünk. Még kétszer fárasztom ide. Kettesben a képpel. A szem kislányos komolysággal, s mégis fenségesen néz Velázquezre.